Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Meghívottunk nevében is, nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang műsorvezető szerkesztője Nagybodó Tibor. A tartalomból röviden. A színház lényegesen több, mint ami a színpadon látható. Magában foglal egy egész világot a színfalak mögött, a jelmezek és a díszletek készítőitől, a kellékeseken át, a technikusokig. A színház világának legismertebb szereplői a drámaírók és a színészek, de a színház valójában egy magas szintű csapatmunka. De vajon milyen volt a színház egykor és milyen ma? Miben különbözik a régi színház a maitól? Miként változott a színház feladata és szerepe a közönség életében? Milyen volt a színház jelentősége régen és hogyan változott meg mára? Témánk az egykori és a mai színházi világ. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165, ismételten tehát 0740-274-165. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt Széles Ferenc Jászai Mari Díjas erdélyi magyar színművész, volt egyetemi tanárt. Jó napot kívánok, szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy velünk élőben a rádiónk 4-es stúdiójában.
Szervusz Tibi, üdvözöllek, köszönöm a meghívást, köszöntöm a Vásárhelyi Rádió hallgatóit. Hát amikor felhívtál telefonon, és megkértél, hogy jöjjek be erre a műsorra, és beszéljek a színház múltjáról, jelenéről, és majd esetleg a jövőjéről, hát akkor egy picit elgondolkoztam, hogy rendben van, bejövök, de miről fogok beszélni? Hát akkor persze az is eszembe jutott, hogy több mint 50 éve vagyok a deszkákon már, beleszámítva az egyetemi éveket is, és úgy hirtelen kezdtek feltódulni az emlékek, és rájöttem, hogy van miről beszélnem bőven, hiszen 15 év Szatmáron és 25 év Marosvásárhelyen, és utána a nyugdíjaztatásom óta szabadúszás, és most is aktívan játszom, három szerepet is játszom, és hamarosan próbálni fogok egy újat, tehát kérdezz nyugodtan, mert remélem, hogy sok mindenre tudok válaszolni, amire nem fogok tudni válaszolni, ott hallgatok.
Hát igen, az előbb említetted azt, hogy 50 év, és arra gondoltam, hogy muszáj telefonáljak, muszáj elmondjam azt, hogy erről a témáról akarok, szeretnék veled beszélni, hiszen jövet erre a rádió felé, arra gondoltam, hogy hány éve is ismerjük egymást, tehát ha jól megszámolom, akkor több mint egy fél évszázada.
Így van, egy tömbházban laktunk itt a Tudor negyedben, én is most, mikor jöttem be a rádióból, ott valamit vásároltam az üzletben, és úgy elnéztem a tömbházunk felé, ahol együtt laktunk, és hát persze előjöttek a gyerekkori emlékek, és a későbbi emlékek, és a fiatalkori emlékek, és sok-sok emlék.
Igen, egy emelet választott el, és mindig lestem, hogy mikor jön le a lépcsőkön Kicsi Feri bácsi, és Kicsi Feri bácsi most itt van a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában.
És ül jó melegben melletted.
De kezdődjön az Összhang. Széles Ferenc 1953. május 13-án született Marosvásárhelyen. A Bolyai Farkas Liceumban érettségizett, majd sikeresen felvételizett a Szent György István Színművészeti Intézetében. 1976-ban végezte egyetemi tanulmányait, majd ugyanabban az évben a Szatmárnémeti Északi Színházhoz szerződött, ahol 1991-ig számos előadásban játszott. 1991-ben hazatért, és a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata tagja volt 2012-ig. Nyugdíjba vonulása után nem hagyta abba a színészkedést, fellépést vállalt több magyarországi és hazai színház színpadán, 8 évig színészmesterséget oktatott a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen, és több előadás rendezője is volt. De fontosnak tartjuk azonban felsorolni a díjait, és hamarosan ki is derül, hogy ez miért is fontos. Tehát 2000-ben Kovács György díj, 2006-ban Jászai Mari díj, 2020-ban Kisvárdán életműdíj a kulturális értékteremtő és megőrző tevékenységéért, 2021 London Vitézi rend, és ugyancsak 2021-ben Gróf Bánfi Miklós díj, a Magyar Művészeti díj, a Csűrszínházi programok elismerésért pedig Gubcsi Lajos díj, továbbá 7 alakítási díj különböző fesztiválokon, legjobb férfi főszereplő, nemzetiségi fesztivál Fibula díj, 2023-ban a Maros megyei tanács külön díja a csűrszínházi és színházi munkái elismeréseként, és nem utolsó sorban 2023-ban a Magyar Érdemrend lovakkeresztjét veheti át a színművészeti pályájáért és a csűrszínházi napok szervezéséért. Művész úr, a felsorolásunk után most még mindenképpen meg kell kérdezzük tőled azt, hogy ezeken kívül mit kell tudni még rólad, tehát mit kell tudjunk még Széles Ferencről?
Hát esetleg az, hogy nyugdíjas vagyok, azt már elmondtuk, ugye? Nős vagyok, 3 gyermekem van, 3 felnőtt gyermekem van, egy kislányom, aki Németországban él, és az iker fiaim Balázs és Dani. Dani Magyarországon él, Balázs szerencsére hazajött, legalább egy gyermekünk itthon van. 2 gyönyörű unokám van Dani fiamnak, iker lányai születtek ezelőtt 4 évvel, most januárban lesznek 4 évesek, és hát még annyit tennék hozzá, amit már említettem az elején is, hogy most is dolgozom. A nyáron is volt egy bemutatóm, decemberben Magyarországon lesz egy bemutatóm az Újszínházban, tehát aktívan dolgozom, készítem elő a csűrszínházi program jövő évi tervét, tehát van mit csinálni bőven. Nem unatkozom.
Bizonyára sokan gondolnak arra, hogy ennyi munka után, ennyi színpadi mű után miért neveznek így, hogy Széles Feri, de sokan mondják azt, hogy Széles Ferike, ahogy, amint már említettem, Vásárhelyen szoktak nevezni. Mitől vagy te Feri, vagy mitől vagy te Ferike? Ja, az, hogy nekem kicsi Feri bácsi vagy, az érthető, mert nekem a szüleim azt mondták, hogy nem szabad azt mondani, hogy Széles Feri lejött a lépcsőn, nekem azt kellett mondani, hogy Széles Feri bácsi jött le a lépcsőn.
Hát igen, neked akkor már bácsi voltam, mert jó pár évvel idősebb voltam. Tehát ez a Ferike, hát ez gondolom, hogy a családi megszólításból terjed ki a baráti körre, meg a rokonságra, és aztán egy időben Ferike lettem, kollégák közül is nagyon sokan ferikéznek, de azért a legtöbben Ferinek hívnak, meg Ferencnek, meg Széles Feri, meg ahogy jön.
Miért választottad ezt a szakmát, vagyis miért lettél színész?
Hát ennek nyilván az egyik oka az, hogy a családban 2 nagybátyám a színpadon dolgozott, Széles Imre Temesváron volt kiváló színész, aztán kivándorolt Magyarországra, és Széles Sándor pedig ugye hát nem ismeretlen az ő neve sem, ő a Maros Művész Együttes oszlopos tagja volt, énekes, konferanszié, táncos, szövegszerkesztő, plakátszerkesztő, a Népi Együttes lelke, és hát a nyarakat együtt töltöttük általában Mikházán, és én nagyon jól éreztem magam a társaságukban, persze állandóan engem küldözgettek mindenhová, én örömmel mentem cigarettáért, szedtem a gilisztát, ha mentünk horgászni, és hát úgy megtetszett valahogy nekem ez a fajta nyári lelkesedés, olyan könnyűnek tűnt, hogy mondom, ezek a színészek milyen viccesek, kedvesek, van idejük mindenre, és hát persze az utolsó löketet az iskolában kaptam meg Zoltán Ildikó tanárnőtől, nagyszerű magyar tanárnőtől, aki a mi osztályunknak is, és még sok-sok osztálynak és sok-sok diáknak az egyik kedvence volt, hanem a legkedvesebb tanárnője, és ő mondta egyszer nekem, mikor tizedikes osztályos koromban egyszer csak megtanultam, vagy három balladát, Arany János és népballadákat, és kérdezte a tanárnő, illetve a tanárnő kérte meg az osztályt, hogy aki megtanul két-három balladát, az fog kapni egy tízes tőle. Hát mivel tudtam, hogy úgy is kell feleljek, hát gondoltam, hogy megpróbálom, és egy hét alatt megtanultam három balladát, elmondtam hiba nélkül, kaptam egy szép tízest, utána még részt vettem a bizonyos különböző irodalmi körökön, amit a tanárnő vezetett, ott is felolvastam, verset mondtam, és egyszer Ildikó néni odahívott, és azt mondta, hogy Széles Feri, meg kéne próbálta a Színit. Hát ez nekem csak még ez hiányzott, mert én gondolkoztam, ezen a szüleim orvosnak szántak, már kezdtem is keresgélni, vagy nézegedni a könyvet, amiből kellett felvételizni az orvosira, a biológiát, és aztán végül a szüleimnek bejelentettem, hát kicsit tiltakoztak, de aztán végül beleegyeztek, és így indult az én színészi pályám, hogy elkezdtem a Színire készülni, verseket válogattam, verseket tanultam, és aztán jött a felvételi, és valamiért, nem tudom miért, sikerült a felvételim, és felvettek. Abban az időben nagyon nehéz volt bejutni, mert 6 hely volt, akkor még, aztán később még kevesebb lett, rá pár évre 2-3 helyek, és akkor csak a magyar tagozat működött, és hát volt olyan, hogy a 4 év folyamon nem volt 15 diáknál több az egyetemen, nagyon nehéz idők voltak, most már egy év folyamon van, hál' Istennek megváltozott a helyzet, 12-14 diák, és itt is, és Kolozsváron is. Tehát így indult az én pályafutásom, bejutottam. Igaz, hogy valaki segített felkészülni, és talán ennek tulajdonítható, hogy felvettek, mert valamit éreztek, észrevettek, hogy én foglalkoztam a dolgokkal, tudtam, hol tartom a szünetet, tudtam gondolati egységeket belevinni a versbe. Persze ez nem magamtól, hanem valaki felhívta rá a figyelmemet, valaki megmondta, elmondta, hogy kell egy verset előadni, hogy kell egy monológot előadni, hogy kell egy jelenetet megcsinálni, hogy kell improvizálni, ezek valamiket tudtam róla, de csak úgy halványan. Hát ennyi volt.
Mikház?
Igen. A baj, bocsánat, csak annyit, hogy a baj utána kezdődött, miután bejutottam. Mert rájöttél arra, hogy ez bizony nem egy tánciskola, amit játszva, lépegetve, szórakozva elvégzel, és utána jön a könnyű élet, és mész ki az életbe, sikerek vannak, és pénzt keresel sokat, és a nők imádni fognak. Hát nem így történt, másképp történt.
Az elmúlt percekben Mikházát már többször is említettük, és mondtad, hogy a vakációid, vagy a gyermekkorod nagy részét ott töltötted, és mindig megcsináltad azt, amit kellett, mivel a műsornak a címe az, hogy Összhang. Hogyan emlékszel vissza most a gyermekkorodra Mikházán, és milyen az Összhang a mostani és az akkori Mikháza között az életedben?
Hát nyilván változott, sok minden változott, persze, hogy változott, de én úgy emlékszem, nagyon kedves emlékeim vannak a gyermekkoromból, itt Vásárhelyen is, meg Mikházán is, hát valóban a gyermekkorom nagy részét azt kell mondjam, hogy Mikházán töltöttem, meg Szentgericén is sokat voltam, mert édesanyám szentgericei, tehát mindenféleképpen Nyárád mentinek vallom magam, és ez az Összhang most is megvan köztem és Mikháza között, és a mikházi emberek között szinte ismerek mindenkit a faluból most is, annak idején is ismertem mindenkit, és ott is Ferike voltam, meg Kicsi Feri voltam, meg a helyi futballcsapatban futballoztam, meg a helyi nagy csapatban is futballoztam, a helyi színjátszó csapatban is játsztam, tehát bálokban jártam, táncolni jártam, horgászni jártam, sok minden járt, sokféle emlék tódul fel ilyenkor az emberben. Tehát a lényeg az, hogy szép gyermekkorom volt, és jó leső érzéssel emlékszem vissza azokra az évekre.
Több mint 50 év munka, fél évszázad. Szerinted milyen ma színésznek lenni?
Hát szerintem pont olyan, mint volt ezelőtt 50 évvel, csak egészen más. Erre csak így tudok válaszolni, mert persze, hogy más most színészleg lenni, mint 50 évvel ezelőtt, akkor teljesen másképp, más érzésekkel, más érzelmekkel, indulatokkal mentél felvételizni, mint ahogy most megy egy fiatal 18 éves gyerek felvételizni. A különbség, hogy érthetőbb legyek, annyi, hogy annak idején ugye nálunk már az iskolákban a tanárnők, de nem csak a magyar tanárnő, hanem a számtantanárnő, a tornatanár, mindenki arra próbált nevelni, hogy mi itt Romániában magyarok vagyunk, tehát ezt a nemzetiségi tudatot, ezt a nemzeti tudatot mi jobban kell őrizzük, jobban kell vigyázzuk, mint ha Magyarországon élnénk. És ez úgy akarva, akarotlanul is, hogy beleívódott a bőrödbe, ott maradt, ezzel nőttél fel, otthon erről beszéltek, és már felvitelizni úgy mentél, hogyha megkérdezte véletlenül egy, mert jártunk felkészítőkre, emlékszem, megkérdezte az egyik tanár, hogy maga miért szeretne színész lenni. És én nagyon komolyan annyit mondtam, hogy hát a magyar nyelv ápolását én úgy magam elé egy célnak tekintem, célul tűztem ki, és kérdezte, hogy melyik iskolába járok. Mondtam, a Bolyaiba. És ki a tanárnője? Mondtam, hogy Zoltán Ildikó. Azt köszönöm szépen, többet nem kérdezek semmit. És az akkori tanáraink, a színész tanáraink, Csorba András, Lovinszky Lóránd, Kovács György, Tarlászló, én emlékszem, hogy ők mindig nagy tisztelettel beszéltek a magyar közönség, az erdélyi, a romániai magyar közönségről, és szívesen jártak vidékre, kisebb városokba turnézni, mert vitték a magyar szót. Tália papjainak neveztük magunkat annak idején, ma ez ritkán hangzik el. Pedig ez egy nagyon szép kifejezés, hogy te is egyféle pap vagy, mert onnan fentről a hívőknek, a nézőknek valamit leközvetítetsz. Tehát ez nagy dolog volt, és erre mi büszkék voltunk. Ma már, ha megkérdel egy 18 éves gyermeket, biztos nem fogja azt mondani, hogy azért megyek színésznek, hogy én a magyar nyelv ápolásával foglalkozom, és töltsem meg ki az életemet. Hanem egészen már, de hát ez tulajdonképpen rendben van, mert azóta sokat változott a világ. Ma már nem annyira már nem olyan súlyos a helyzet, mint volt ezelőtt 50 évvel, 40 évvel a másik rendszerben, amikor ugye a végzős orvosokat, mérnököket is, ugye tudjuk, hogy hova helyezték ki, román vidékre, ide pedig magyar vagy román kádereket hoztak, és történt valami, ami véleményem szerint most azért megállt, vagy ha nem is állt meg teljesen, de nincs az a fajta ilyesféle tervezések, nincsenek már. Másképpen zajlik le minden. És egy csomó minden megváltozott. Tehát már egy fiatal gyerek nem érzi magát olyan szorult helyzetben, szorított helyzetben. Hál' Istennek nagyon sokan a fiatalok közül már rájöttek arra, hogy nem érdemes kivándorolni Magyarországra se, nyugatra meg pláne nem érdemes elmenni, mert csak mert nem könnyű ott se. Tehát tulajdonképpen emigrálsz egy másik országba, ahol újra kell kezd az életedet. Hál' Istennek nagyon sokan telepednek vissza, aki elmentek közül. Nagyon sokan elmentek a vásárhelyi magyarok, ma tudjuk, hogy 90 után mi történt, és sok ezren elmentek, és azokból most már kezdenek visszajönni. Illetve nem azokból, hanem inkább a fiatalok jönnek vissza.
Visszatekintve az eltelt évekre, mit vártak ettől a szakmától a színészek régebben, és hogy látott, hogy mit várnak ma?
Hát annak idején mi is természetesen nagy reményekkel indultunk, és nyilván meg akartuk váltani a világot. Az akkori színházat elavultnak, ócskának, meg lejártnak tartottuk, és mondtuk, hogy majd jövünk mi, és megmutatjuk. Hát persze ez nem ment olyan egyszerűen, mert nem mutattunk meg az égvilágon semmit hosszú ideig, mert a színházba bekerülve egy fiatal színész az első 2-3 évben tanulja a mesterséget, mert az a 4 év, amit a főiskolán eltöltöttél, az nem volt elegendő arra, hogy belőled színészt csináljanak. Ott megmutattak neked egy utat, hogy hogy kell megközelíteni egy szerepet, hogy kell elolvasni egy darabot, hogy kell hozzáolvasni, hogy kell kutatgatni folyóiratokban, itt-ottam ott, hogy egy kicsit okosabb legyél, mint amilyen voltál, és a szerepet jobban meg tud közelíteni. Akkor kellett az a tapasztalat, és eltelt 1 év, 2 év, és rájöttél, hogy nem te vagy az, aki meg fogod váltani a világot, hanem a kollégáiddal együtt, akik téged befogadtak, és Szatmáron engem nagyon kedvesen fogadtak, Ácsa Lajos, Síki András, Elekesem, hogy egy pár nevet említsek, Török Fütyű, akik ott volt, ezek akkor mind nagy nevek voltak, és most is az emlékeimben, mint nagyszerű kollégák élnek, nagyon sokat segítettek, befogadtak a fiatalabb kollégák is. Szinte azt kell mondjam, hogy a tenyerükön hordoztak, óriási szerencsém volt, mert fiatal színész hiány volt, így egyből kaptam feladatot, munkát, és egy fiatal színésznek, hogy fejlődni tudjon, az csak úgy tud, ha játszik. Ha sokat van színpadon, ha sokat megy kiszállásra, ha gyűrik, csavarják, kicsavarják, kiterítik, megint kiterítik, kicsavarják. Tehát egészen más volt. Manapság teljesen más a helyzet, de tulajdonképpen annyiban hasonlít a régi rendszerhez, hogy egy fiatal színész bekerül egy színházhoz, most már nagyon nehéz bekerülni például a Vásárhelyi Színházhoz, vagy a Sepsiszentgyörgyi, vagy a Kolozsvári Színházhoz, már a Váradihoz is nehéz, mert teli lettek a színházak. És sokkal többet kell tudjon egy most végzett színész, mint amikor mi végeztünk. Nálunk annak idején, a mi korunkban, a felvételin volt egy ének, nem volt vizsga, hanem csak megnézték, hogy milyen képességekkel rendelkezel. De nem volt kizáró jellegű. Ha nem tudtál táncolni, azt mondták, nem baj, de akkora vagy, mint egy templomajtó, tehát jól fogsz kinézni a színpadon, van hangod, tehát ebből valamire lehet használni. Manapság egy felvételi vizsga sokkal komplexebb. Zenét követel, zenetudást követelnek tőled, jó, ha kottázni tudsz, jó, ha játszol hangszeren, jó, ha jártál 5 évet balettezni, jó, ha jártál 2 évet népi táncolni, jó, ha remek hangod van, jó a ritmus érzéked, tehát sokkal komplexebb a dolog, pedig most már nincsenek annyian a felvételi, ma már nincs ilyen 10-16-15 felvételiző egy helyre, sokkal kevesebben vannak, sőt, még ősszel is kell tartani időnként felvételi, mert nem töltik be a helyeket, és megváltozott teljes egészében a ma végzett színésznek a helyzete. Nem lehet összehasonlítani a miénkkel.
Úgy gondolom, hogy nem kell nagyon messzire utazni, hogy olyan színházakat, intézményeket lássunk, ahol már megszűnt a színház, ahol már összedőlt az épület, amelynek csak az emléke van meg, de mindig tudni fogjuk és tudjuk azt, hogy mi működött ott azokon a helyeken. Művész úr, miben különbözik a régi színház a maitól?
Hát ugye annak idején, amikor én kezdtem a pályát, Romániában 6 magyar színház működött. Ma, jelen pillanatban hát úgy körülbelül 11-12 színház működik, tehát azt jelenti, hogy pozitív értelemben nagyot változott a helyzet, hiszen a Székelyföldön is, Marosvásárhelyt beszámítva, 4 színház működik, 4, Udvarhely, Székelykeresztúr, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, 5, és a Bekecs Néptánc Színház is a tavalytól ugye megváltoztatta a nevét, Bekecs Néptánc egy népi együttes helyett Néptánc Színház lett, mert ők is elkezdtek színi előadásokat is csinálni. Tehát sokat változott a helyzet jó irányban. Aradon is ugye van magyar társulat, és a régi színházak is mind megmaradtak. Tehát sokat változott a helyzet. A színház akkor nyilván másról szólt, az egy menedékhely volt, beszéltem, mondtam az elején, szinte templomnak számított a nézők számára, a nézőknek, hiszen a tévét nem lehetett nézni, mert nem volt mit nézni benne, hiába volt a tévét szobában, csak 2 órát, vagy nem tudom hány óra műsor volt, és abból a hírek voltak érdekesek, és időnként egy-egy filmet betettek sorozatba, és egy-egy rajzfilm vasárnap, és hát az emberek jöttek a színházba, a színházak turnéztak. Elindultunk, 2-3 hetes turnék voltak. Ma már nincsenek turnék. Esetleg elmész Kolozsvárra, esetleg elmész Váradra, és jobbra, legrossz, és jössz is haza.
Ezek a kiszállások.
Ezek a kiszállások, tehát nem is tudsz ott aludni, mert túl sokba kerül, nincs rá pénz. Régebb el kellett menni 3 hétre a Székelyföldre, nekünk Szatmáron turnézni, nem azért, mert úgy bizsergett a bőrünk, hogy 3 hétig ott napi 2 előadást meg utazzunk, meg a hidegbe, ott a szállodákba fázunk, hanem egyszerűen azért, mert a színháznak nem volt pénze. A színház megkapta a pénzt a fizetésünkre, meg a melegre, meg a melegvízre, a vízre, hidegvízre, és a kosztümökre, díszletre, azt mi kellett, megkeressük a pénzt a színészek. És ez így volt mindegyik színház, a Marosvásárhely is, a Kolozsvár, se Szentgyörgy is, mindenki turnézott, hogy, és mindenhol teltházak voltak. Furcsa dolog volt, öröm volt eljönni Vásárhelyre, Szatmári koromba, volt olyan előadás, például az Ida regénye, hogy 6-szor játszottuk, 3 nap, minden nap 2 előadás, 3,5 órás előadás. 7 órát voltunk színpadon abban az előadásban, senki nem panaszkodott, senki nem mondta, hogy fáradt, mert mikor megláttad azt a teltházat, hogy még a csillárokon is csüngött a közönség, pótszékek voltak betéve, a Vásárhelyi Színházba bizonyára te is emlékszel, 2 oldalt, a gyerekektől nem lehetett lépni, ha a színész ki kellett jöjjön az oldalsó részekbe, egy gyönyörűség volt.
Vagy a belógoktól.
Hát belóg, igen, minden színházban belógnak, én is belógtam fiatal koromban, ez normális, ez érthető.
Igény és igényesség, tehetség és tehetségtelenség, én azt kérdezném meg, hogy régebben, akkor, amikor a színművészeti főiskolára csak 2-3 hely volt, és az ugye többé-kevésbé nem volt elég, de valahogy mégis. Miért van szükség akkor ma, hogy a színházak tele legyenek, hogy nehezen lehessen bekerülni egy-egy intézménybe, és miért van szükség esetlegesen próbafelvételikre, akkor miért kell annyi színész legyen, hogyha úgy sincs meg a helyük, és beszélhetünk ennek a kérdéskörnek a keretén belül arról is, hogy mennyire voltak tehetségesek akkoriban azok, akik felvételiztek és elvégezték a színművészeti főiskolát, és mennyire azok ma? Mert itt akár hozzákapcsolhatjuk a zenét is, hogy vannak a régi együtteseink, amelyekkel úgymond felnőttünk. LGT, Fonográf, Szörényi, és lehetne itt a Hungáriától kezdve bármelyiket sorolni, ma is vannak együttesek, és tisztelet a kivétel vannak. De a kérdés az, hogy a legszívesebben ki milyen zenét vesz elő, mert vannak együttesek, hogy igen, megszületnek. Ma nyilván akkoriban is voltak, de szerintem sokkal kevesebb, és megélnek, és emlékezünk, és nap mint nap olyan zenét hallgattunk, ami 25-30 évvel ezelőtt született.
Igen, hát ez egy bonyolult kérdés, annál is inkább, mert az én időmben is, meg később is, meg most is az a helyzet, hogy az a diák, vagy az a szín, aki elvégzi a színművészeti egyetemet, és színészi diplomát kap, az még nem garancia arra, hogy ez a színész az életben, a színpadon meg fogja tudni állni a helyét. Sok mindentől függ, nagy szerepe van a tehetségnek, a szerencsének is ebben, hogy hova kerül, melyik színházhoz, milyen rendezőkkel, milyen kollégákkal fog együtt dolgozni, egyáltalán felveszik-e a színházba, mert annak idején is nagyon sok színész abba hagyta, miután diplomát kapott, látta, hogy nem tudja, nem állja meg a helyét. Manapság is így van, az a 12 színész növendék, aki végez, Marosvásárhelyen vagy Kolozsváron nyilván nem tud elhelyezkedni már az országban, mert minden színház teli van. Minden színház kihasználja, hogy a helyeket ne veszítse el, mert ha nem tölti be, akkor elveszti a helyét. Elveszíti azt a helyet. Ez minisztériumi rendelet. Ez így volt a régi időkben, és most is így van. Azon kívül, hogy itt van ez a két egyetem, sokan megkérdőjelezik, hogy szükség van-e két művészeti egyetemre Romániában Magyar Nyelvű Művészeti Egyetemre, hogy 30-25 színész végezzen egy évben, vagy 20 színész végezzen egy évben, hogy hova mennek ezek a színészek, mit csinálnak. Ez megint egy más kérdés. Ennek van pénzügyi oldala is, a bolognai rendszer bevezetésével ez ugye ez azzal járt, hogy ezek az intézmények pénzeket kapnak. Bizonyos diákok úgy jönnek ide felvételizni, hogy ezért pénzt fizetnek. Magyarországról is rengeteg magyarországi színész növendék van, jelen pillanatban is az egyetemen volt olyan osztály, hogy a 80%-a magyarországi diák volt. Azokból nagy része természetesen visszamegy Magyarországra, és ott próbál elhelyezkedni, de van köztük több, aki itt maradt az erdélyi színházaknál, van elhelyezkedve, és itt éli az életét, karriert fog csinálni, vagy már csinált, ezt nem lehet tudni. És a tehetség, ez a másik kérdés, ma a tehetséget is említette, de elhangzott ez a szó. A tehetség az jó, ha van, de ha nem dolgozol, és nem vagy szorgalmas, és nem teszel meg mindent annak érdekében, hogy a tehetséged érvényesülni tudjon, akkor a tehetségeddel 5 év múlva meghaltál. Ha te ülsz nyugodtan otthon, hogy nekem nem kell semmit csinálni, nem kell az agyamat használjam, nem kell a szellemiségemet, a testemet, a mindenemet használjam az, hogy a szerepet jól megcsináljam, akkor te 5 év múlva nyugodtan elmész nyugdíjban, mert nem fognak használni.
Le vagy zérózva?
Hát majdnem. És örülj, hogy nem tesznek ki, ma a legtöbb helyen kitesznek már.
Hogyan változott a színház feladata és szerepe a közönség életében az évek során?
Hát változott, nyilván változott. A közönség az mindig a most beszélünk például a Vásárhelyi közönségről. Annak idején és az 50 év alatt sokszor emlegettük így színházi körökben, baráti társaságokban, hogy Marosvásárhelyen volt mindig a legjobb közönség. Hát ez ugye annak is tulajdoníthatjuk, hogy a Székely Színháznak csodálatos évadjai voltak itt Marosvásárhelyen, rengeteg helyen megfordult az országban, tehát a Székely Színháznak köszönhető tulajdonképpen a mostani színház a dicsősége is, mert a Vásárhelyi Színház most is nagyon jó, szép pillanatokat, jó pillanatokat él meg. És ez annak is tulajdonítható, ugye most 80 éves évfordulója lesz a Marosvásárhelyi Színház megalakulásának, és úgy visszatekintve, én emlékszem, hogy mekkora öröm volt szatmári koromban jönni Vásárhelyre, és általában mindegyik színház Vásárhely tartotta a színházi központnak, hiszen itt volt az egyetem, itt végeztük el mind a főiskolát, kivéve aki még Kolozsváron kezdte, de hát azokból már nagyon kevesen élnek, és tehát mindenki idejött, és egyfajta vizsgának tűnt egy fellépés Marosvásárhelyen, mert eljöttek a volt tanáraid, és milyen jól esett, ha bejött az öltöződbe egy volt tanár, és azt mondta neked, hogy jól van, fiacskám, csak így tovább.
Utolsó kérdésként, milyen volt a színház jelentősége régen, és hogyan változott ez meg mára?
Hát a jelentősége, megint csak azt tudom mondani, akkor sokkal nagyobb volt a jelentősége, mint most. Egy színházi, az egy ünnep volt, ünnepnek számított. Én emlékszem gyerekként, amikor édesapámékkal mentem előadást megnézni, ami olyan volt, elvittek engem is, a kultúrpalotába ott fent, nekik volt egy páholyba két székük, hát én ott valahogy harmadikként vékony gyerek voltam, oda húzottam. Én emlékszem azokra az ünnepélyes pillanatokra, amikor a közönség kezdett gyűlni, levetették a kabátot, beadták, mindenki gyönyörűen fel volt öltözve, a nők, a lányok a legszebb ruhájukat vették fel, a férfiak fehérin nyakkendő, tehát egy ünnep volt, minden előadás, és nem csak a bemutató, hanem a bérletek is. Én emlékszem, az elején kérdezted, hogy végül, hogy miért döntöttem el, hogy színész leszek. Van egy ilyen emlékem, még mindig a fejemben van. A Tótékat mutatta be az akkori színház a Kultúrpalotában a 60-as évek végén, talán 69-ben, és ott voltam az előadáson, Kovács György rendezte, Lowinski játszta az őrnagyot, és ott volt a szerző, őrkény István, és utána állva tapsolt a közönség 15 percig, ő kijött, hát én nem tudtam elképzelni, hogy ilyen boldogság van a világon, hogy ennek tanulja lehetek. Tehát ezek az emlékek is, és utána a Népi Együttesnek a bemutatóira jártunk. Hát az a csillár, amikor felgyúlt, és azok a szép lányok, táncos fiúk, lányok kijöttek, és meghajoltak, és a kórus, és a zenekar felállt, 100 ember a színpadon, meg a színpad alatt a zenekari árokban, egy csoda volt. Manapság ez az érzés átalakult. Tehát ma már nem azért járnak az emberek színházba, hogy na megyek, hogy találkozzak kis Dénes bácsival, vagy kis Gézával, vagy nagy Lajossal, vagy a szomszéddal, vagy megmutassam az új ruhámat, mert már nem, ma már a színházba se úgy járnak az emberek, mint annak idején. Én most is felveszem a smokingomat, csokornyakkendőt kötök, és elég furcsán néznek rám, meg kell mondjam bemutatók alkalmával, hogy ki ez az őrült, aki így kiötözte magát. Mert egy puloverbe, egy jackibe, egy farmerbe, és egyszerűen öltözködnek. Tehát megváltozott. Ez nem azt jelenti, hogy az emberek életében a színház nem jelent sokat, és a jelentősége csökkent volna, hanem a társadalmi helyzetek, a szituációk változtak meg, a divat. Ma már nem divat kiöltözni elegánsnak, fehérinkben, nyakke politikusokat látod, és ők, akik még tartják ezt a fajta, mert neki kötelező, mondjuk. De már ott is már láttam puloveres, nyakkendő nélküli ingben politizálni, hát nyilván ott is változik a világ. De szerintem a jelentőség a színháznak most is nagy, és meggyőződésem, hogy ez nem fog csökkenni. A jelentőség egy városban a színháznak akkor csökken, ha a színház rossz előadásokat csinál és mutat be. Ha jó a színház, jók a színészek, jók az előadások, akkor szerintem nem lehet baj.
Művész úr, szép lassan az összhang végéhez közeledünk, a témánkat nem tudtuk befejezni. Láthatod te is a megmaradt kérdéseket, így bízunk abban, hogy lesz alkalmunk, lehetőségünk folytatni ezt a beszélgetést, és merészkedem kijelenteni akkor azt, hogy remélem, hogy egy hét múlva újra itt leszel a stúdiónkban.
Mindent megteszek, hogy így legyen.
Köszönjük szépen! Kedves hallgatók, ennyi fért a mai összhangban. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. C.S. Ferenc Jászai Mari Díjas, erdélyi magyar színművész, volt egyetemi tanár nevében is. Elköszönök az összhang műsorvezető szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámosszain. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.